Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ebben a hónapban már nem megyünk 30 fok alá, ami a napi csúcshőmérsékletet illeti, írja az Időkép meteorológiai portál. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe az ország egész területén, egyelőre keddi félig. Elrendelték a vörös kódot, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre, közölte Kátai Németh Vilmos. Az előzetes adatok szerint megdőlt a napi melegrekord, és ezzel új szezonrekord is született Aszódon, ahol 37,1 fok volt délután, közölte a Hungaromet ZRT. A Magyar Honvédség felkészült, szükség esetén a társszervekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Rosszinszendi Romulus jelezte, ha a helyzet indokolja, ezt a kapacitást is többszörösére tudják növelni. Naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon pénztáraknál. Az önkormányzatok általában a légkondicionált helyiségek megnyitásával, párakapuk beüzemelésével és vízosztással igyekeznek segíteni. A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni hetes cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a miniszterelnök a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormány a hazánk ellen 8 éve indult hetes cikkely szerinti jogállamisági eljárást. Itt az ideje, hogy Súlyog Tamás végre lemondjon, miután 7 alkotmánybíró is fellázadt a köztársasági elnök ellen, közölte a kormányfő. Magyar Péter azután beszélt erről, hogy az alkotmánybíróság levette a napirendről Súlyog Tamás beadványát, miután 7 alkotmánybíró érintettségre hivatkozva kizáratta magát az ügyből, így az ülés nem lenne határozatképes. Az államfő azt kérte a testülettől, foglaljon állást arról, lehet-e egyedi jogalkotással módosítani az alaptörvényt. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését, közölte a HVG megkeresésére a Sándor Palota. A Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról a Palota minden eddig felmerült érdemi információt megosztotta nyilvánossággal, tették hozzá. A meggyőződése hűségre és hazaszeretetre épülő politikai közösségek megmaradnak, hangsúlyozta Orbán Viktor a Fidesz elnöke Bécsben az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen. A patrióták készek beszélni az Európát érintő valódi fenyegetésekről, a migrációról, Európa csökkenő gazdasági versenyképességéről, az ukrajnai háborúról, sorolta. Újabb fordulatot vett a lengyel-ukrán diplomáciai konfliktus, miután több ukrán vezető is bejelentette, visszaadja a korábban kapott lengyel állami kitüntetését. A fejleményről egy ukrán Telegram csatornán megjelent bejegyzés számolt be. A feszültség azt követően robbant ki, hogy Karol Navracski lengyel elnök visszavonta Volodymyr Zelenszkijtől Lengyelország legmagasabb állami kitüntetését, a fehér sasrendet. A lengyel államfő ezt azzal indokolta, szerinte vannak határok a kétoldalú kapcsolatokban, utalva a történelmi emlékezet körüli vitákra. A konfliktus középpontjában az áll, hogy Kijev az ukrán különleges műveleti erők egyik egységét az UPA hőseiről nevezte el. Az ukrán felkerő hadsereg megítélése évtizedek óta súlyos töréspont Lengyelország és Ukrajna között, mivel Varsó a volhiniai mészállások felelőseként tekint rájuk. Az ukrán elnök közölte, egy hetet ad Alekszandr Lukasenka belarusz elnöknek az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezések eltávolítására, máskülönben az ukrán fegyveres erők lépni fognak, tette hozzá Volodymyr Zelenszkij. Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől, írta meg az MTI. A döntés oka az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett tűzszünetsértések, amelyeket Teherán a kötelezettségvállalások egyértelmű megszegésének nevezett. Két egymás követő földrengés is megrázta a görögországi szigetet, Krétát. A hatóságok az omlás és földcsuszamlás esze miatt elővigyázatosságból megkezdték a turisták kimenekítését a leginkább érintett övezetekből, Személyi sérülésekről és áldozatokról ugyanakkor egyelőre nincs hír. Itthon életbe lépett a vasút nyári főszezoni menetrendje. Kétszer annyi vonat közlekedik a Balatonhoz, mint eddig, tudatta a MÁV csoport vezérigazgatója. Az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik a nyári csúcsforgalomban, tette hozzá Hegyi Zsolt. Végül az időjárásról. Erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, amelyekből zápor, zivatar nagy számban alakulhat ki, a zivatarokat helyenként felhőszakadás kísérheti, legkisebb eséllyel a Tiszántúlon. Általában gyenge lesz a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 20, napközben aztán 31 és 36 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
'46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsek kertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Talonna és Bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz hát a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalákafesztivál.hu honlapon. 46. Kaláka Fesztivál. Június 25-től 28-ig.
Csak a gajak sikonganak, ha lépek.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Szentek, szentéletű emberek.
Gonzága Szent Alajos, jezsuita szerzetes, 23 évet élt. A Gonzága főúri családból származó Alajos Castiglionéban látta meg a napvilágot 1568. március 9-én. Ő volt az első szülött, utána még 7 testvére született. Több hercegi udvarban nevelődött, hogy tudással és gyakorlattal fölvértezve alkalmas legyen az őrgrófi méltóság átvételére. De ő kifejezésre juttatta. Istennek szolgálni jobb, mint az egész világon uralkodni. S mivel valósággal megdöbbentette kora züllött életmódja, a világi hatalom helyett a loyolai Szent Ignác által alapított jezsuita rendbe lépett, szüleinek nem kis meglepetésére, akik végül is beleegyeztek döntésébe. Boldogan indult el Rómába, a jezsuita rend kollégiumába, hogy elvégezze a teológiát. Ott hagyott családjában és rokonságában azonban dúltak a harcok a hatalomért. Ezeket a vitákat levelezéseivel és bölcs jogi tanácsaival igyekezett megoldani. Fényes tehetségével, vallásos és Isten szerető életével, de nagy szorgalmával is messze kitűnt társai közül. Jezsuita elöljárói és tanárai benne látták a rend későbbi kiváló hittudósát és nagy szellemi vezetőjét. Tisztaságát haláláig megőrizte. Rómát igazi hazájának mondta, s az is lett földi útjának utolsó állomása. Az 1590-91. téli nagy hideg éhínséget hozott Itáliára, s ezt követte a nagy pestis járvány. Akkoriban erre a betegségre nem volt orvosság. A római kollégium növendéke is beálltak az önkéntes betegápolók közé. Köztük volt Alajos is. Tanáraival és kispaptársaival hősiesen harcolt a fekete halál ellen, és ápolta a betegeket, s ha kellett, el is temette az elhunytakat. Sajnos ő is megkapta a ragályos betegséget. Amikor közölték vele, hogy hamarosan meg fog halni, lázban égő szemei fölragyogtak a boldogságtól. Így kiáltott föl. Örömmel megyek. Nagy örömmel. Egyik társát, aki meglátogatta, ezzel fogadta. Jó hírt kaptam. 8 napon belül meghalok. Énekeld velem a Te Deumot. 1591. június 21-én életének 23. évében szenthez illő módon halt meg a római kollégiumban. 14 évvel később boldoggá, 1726. december 31-én pedig szenti avatták. Megemlítek néhány történetet életéből. Már ifjú udvaronc korában megmutatkozott egyenes lelkülete. Egyszer terített asztalnál azzal szórakozott egy 70-es éveiben járó úr, hogy a fiatal nemes urak tetszését keresve mocskos tréfákat mesélt. Alajos e szavakkal fordult hozzá. Nem szégyenli ön, hogy a maga korában és rangjával így beszéljen a fiatal emberek előtt? Nem tudja, hogy a rossz beszéd megrontója a jó erkölcsöknek? Alajos kemény és határozott harcot vívott apjával, aki szenvedélyesen szembeszállt fiának azzal a szándékával, hogy a jezsuita rendbe lépjen. Sem harag, sem ígérgetés nem tudta az elszánt fiút szándékától eltéríteni. Amikor egyszer apja veréssel fenyegette, Alajos azt válaszolta, boldognak fogom tartani magamat, hogy ilyesmit szenvedhetek Istenért. Amikor apja azt kérdezte, hogy miért éppen a jezsuitákhoz akar menni, ezt felelte. Éppen azért választottam a jezsuita rendet, mert abban senki sem vállalhat kitüntető tisztséget. Ha ilyesmire törekednék, a világban maradnék, ahol mint elsőszülött megkapnám az őrgrófságot. Betegségében is bizonyságot tett arról a nemes lelkű viselkedésről és bátorságról, amely egész életét jellemezte. Anyjához írt egyik levelében ezt mondja. Egy hónappal ezelőtt már közel álltam hozzá, hogy megkapjam Istentől az elnyerhető legnagyobb kegyelmet, vagyis azt, hogy az ő kegyelmében meghaljak. De úgy tetszett Istennek, hogy a halált elodázza, és helyette állandó lázt küldjön rám. Most is ettől szenvedek. Az orvosok, akik nem tudják, mi lesz a dolog vége, mindent megkísérelnek a test egészségéért. Nekem azonban fontosabb arra gondolnom, hogy Isten, a mi Urunk adjon nekem jobb egészséget, jobbat, mint amit az orvosok adni képesek. És tulajdonképpen boldog vagyok, mert remélem, hogy Isten, a mi Urunk néhány hónapon belül a holtak országából az élők birodalmába fog elhívni. Erős hitével fölkészítette édesanyját arra a pillanatra, amikor majd halál hírét veszi. Fennmaradt egy 1591. június 10-én írt levele. Mindezeket azért írtam, hogy teljesedjék egy különleges kívánságom. Fölséged az egész családdal együtt drága ajándékként fogadja halálom hírét. Adja rám anyai áldását, és álljon mellettem hazamenetelem alkalmával. és ezeket a sorokat azért írtam különösen szívesen, mert semmi másom sincs, amivel szeretetemet és gyermeki tiszteletemet kifejezhetném. Azzal fejezem be soraimat, hogy még egyszer alázatosan kérem áldását. Gonzága Szent Talajos ünnepén a Szentmisében így imádkozunk. Istenünk, minden mennyei ajándék szerzője, te Gonzága Szent Talajosban egyesítetted a csodálatos tisztaságot a bűnbánó lelkülettel. Ha ártatlanságban nem is követhetjük, érdemeiért és ködben járására add, hogy legalább a bűnbánatban utánozzuk. Védőszentje, Gonzága Szent Talajos, a tanuló ifjúságnak és a papságra készülő fiataloknak. Ködben járását szokták kérni pestis ellen, szembetegségben szenvedők.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
napverse.
Devecseri Gábor, a mulandóság cáfolatául. Az értelem, ha már kinyílt, mindétig itt sugárzik. Gazdája holtával se hal, nem illan, szét nem ázik. A szépség, hogyha már kinyílt, nem válik barna röggé. Virág, ha egy napig van itt, egy nap van itt örökké. Törékeny az öröm, sikoltják vagy mondják elnéző szeliden a költők századokon át. Nincs állandóbb, úgy vettem észre. Hogy megmarad? Nem az egészre emlékszel, a múlt mély tavát tétova búvárként bebolygva, hol ronda rémbarlangjatát iszonytorkot hullámok gyöngét homálya függönyzi valóban múltá, elmúltá. Aranyát látott csak csillogni mélyben, csak esőt a függönyön át, bármi piciny volt. S egy sziromra élesebben látsz, mint a romra. És ha az öröm oly törékeny, miért őrzöd álmodozva ébren, makacs szeliden a saját napjaid forró hidegének, s oly sok szeretted tavi mélyben messze áramló idejének csak mosolyát?
Devecseri Gábor a Mulandóság cáfolatául című versét Dér Gabriella mondta el. Devecseri Gábor magyar költő, író, műfordító, klasszika filológus, 1917-ben született Budapesten, tanulmányait is ott végezte, református gimnáziumban érettségizett. Csoda gyerekként indult, 15 éves volt, amikor első Karinti Gáborral közös kötete Samjó Zoltán előszavával megjelent. 1938-ban lefordította és Kerényi Károly bevezetésével jelentette meg Catullus összes verseit. 1939-ben diplomázott a Pázmány Péter Tudományegyetem görög-latin szakán, miközben már a nyugat harmadik nemzedékéhez tartozónak számított, a nyugatban és a szép szóban megjelent verseivel. 1941-ben doktorált, doktori disszertációja címe a művészi tudatosság Kalimakosz költészetében. 1942-ben tanári diplomát szerzett. 1942-től 45-ig a Baumgarten könyvtár könyvtárosa, egymás után jelentek meg Plautus, Platon, Hérodotos fordításai. 1945-ben publikálta az Élő Kosztolányi című eszékönyvét és az Állatkerti útmutató című gyermekek számára írt szellemes és eredeti verses kötetét. 1945 után a Budapesti Tudományegyetem görög tanszékén irodalomtörténetet, a Színművészeti Akadémián művészettörténetet tanított. A sztálinista diktatúra kiterjedése során belépett az MKP-ba, 1948-tól MDP, és egyik vezéralakja lett az új Révai József és Horváth Márton irányította irodalompolitikának. 1948 és 54 között őrnagyi rangban oktatott irodalmat a Magyar Néphadsereg Tiszti Akadémiáján. Rendkívüli formaérzéke révén bármit képes volt megverselni, ő készített el az 1947-es Ödüsszeia és az 52-es Iliasz korszerű magyar fordítását, lefordította a homéroszi himnuszokat, sőt a homéroszi kor valamennyi fennmaradt emlékét is, ezzel irodalmunk antikvitás élményét alapvetően megváltoztatva. Munkáját 1953-ban Kossuth díjjal jutalmazták, 1956-ban személyesen és műveivel is szerepelt a forradalomban, 56 után költeményekből, műhelytanulmányokból, útirajzokból, önéletrajzi jellegű írásokból élt, drámát írt Odüsszeuszról, kiteljesítette a Catullus fordítások során. A perzsa irodalom kedvéért ezt a nyelvet is elsajátította. 1971-ben halt meg Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa lelkipásztori látogatása Páviában, ahol felkereste Szent Ágoston sírját. A Szent Atya homíliája Szent Ágoston sírjánál. Maradjunk Krisztusban, így őrizzük az egységet. Hitünk bizonyossága, hogy Isten az élet teremtője és üdvözítője. Leó pápa beszéle Pávia lakosságához. A Szent Atya homíliája Szent Ágoston sírjánál. A Szent Atya szombat délután megérkezése után Páviában először az Ágostorrendia kolostorában találkozott a helyi ágostonos közösség tagjaival. 4:45-kor érkezett a Szent Ágoston sírját magában foglaló San Pietro in Ciel d'Oro, a Szent Péter az Aranyékben nevű bazilikába, ahol igeliturgián vett részt a lombard püspökökkel, papokkal és diákonusokkal. A liturgia során az ágostorrendi 14. Leó pápa imádkozott a hippói püspök sírja előtt, majd homíliát mondott. A Szent Atya örömmel köszöntötte Corrado Sanguinetti páviai püspököt és Joseph Farrell atyát, a Szent Ágoston rend generális perjelét. Köszöntésekor szívesen hallott a páviai egyházról, arról az ősi hagyományokkal rendelkező közösségről, amely ma is él és jelen van a városban és környékén, figyelmes a jelenkor jeleire és kihívásaira, nem rette meg a nehézségektől, a szekularizált környezettől és a hit átadásának nehézségeitől. Az elcsüggedés elkerülése érdekében a hit szelleme által átitatott tekintetre van szükségünk, ajánlotta a Szent Atya, amely segít minket abban, hogy mélyebben olvassuk a valóságot, mint ami első pillantása látszik, és hogy ne legyünk negatív és pesszimista hozzáállásúak, amely képtelen új életet létrehozni. A tekintet, amelyet tőlünk érnek, és amelyet a Szentlélek ad nekünk, ehelyett Jézus tekintete. Ő még a nehézségek és félreértések közepette is meglátja az Atya gondviselő kezét a mezők liliomaiban és az ég madaraiban. Remény talál a kikelő apró magban, és arra hív, hogy emeljük fel tekintetünket, és lássuk a mezőket, amelyek már megérettek az aratásra, ahogy ezt spanyolországi útja során is végig hangsúlyozta. Ferenc pápa az Evangélii Gaudium kezdeti apostoli buzdításában a valóságnak erre a lelki olvasatára buzdított minket mondván, a hit tekintete képes felismerni azt a fényt, amelyet a Szentlélek mindig sugároz a sötétség közepete. Hitünk arra kap meghívást, hogy megpillantsa a bort, amellyé a víz átalakulhat, és felfedezze a búzát, amely a konkolyok közt terem. Az evangélium reménysége által megvilágosodva, és Péter apostolnak az olvasmányban mondott szavaiból ösztönzés merítve, aki az Úr tanítmányait élőköveknek nevezi, tegyük fel magunknak a kérdést, ajánlotta a pápa. Hogyan lehetünk ma élő egyház itt Páviában? Az apostol első utasítása lényegbe vágó. Maradjunk egységben Krisztussal, az élő kővel, akit az Isten kiválasztott, de az emberek elutasítottak. Krisztus a lelki építmény alapja. Az egyházi útunk, lelkipásztori tevékenységünk és az evangelizáció alapjául letett szegletkő, hangsúlyozta Leó pápa. Ez a Krisztusban megépített mi volt, és a benne való megépítés megvéd minket attól a veszélytől, hogy szétszóródjunk és túlterheljük magunkat a másodlagos dolgokban, ami lehet, hogy jó, de nem a lényeget célozza meg. Természetesen reálisnak kell lennünk is, tudjuk, hogy a plébániai közösségekben és az egyházmegye életében számos sürgető ügy és kötelezettség van, amelyek megkövetelik a jelenlétünket és a sokrétű tevékenységünket. Azonban arról van szó, hogy mindent vissza kell helyezni a középpontba, hogy mindig a szegdelt kőből kell építkezni, hogy megakadályozzuk, hogy cselekedeteink szétszórtak legyenek, és kizárólag magunkra és saját erőfeszítéseinkre összpontosítsunk. Mivel Krisztus a középpont, mindannyian ebből az egyetlen forrásból merítünk, és elkötelezettségünket az ő világosságából és igéjéből fakadó megkülönböztetésnek vetjük alá. Építsünk hát egy olyan egyházat, kérte a pápa, amelyben együtt haladunk, amely képes megújulni anélkül, hogy megosztott lenne, amelyben mindannyian testvérként ismerjük fel egymást, és örömmel dolgoznak Isten országának szolgálatában. Leó pápa visszautalt arra, amit a püspökük mondott a köszöntésekor. Meg kell tanulnunk a lényegre összpontosító keresztény közösségnek lenni, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy le kell mondanunk a múlt egyes struktúráiról és bizonyosságairól. A lényeg az, hogy Krisztussal éljünk, és az ő evangéliumának terjesztésével törődjünk. Ezt elsősorban a papoknak ajánlja a pápa, akik időnként belső szétszórtságtól és a sokféle feladat miatti fáradtságtól szenvedhetnek, ezért arra kérte őket, hogy mindig térjenek vissza a középpontba. Egyesítsenek mindent az Úrral való kapcsolatukban, és benne fedezgi fel a papi testvériség és a világi évekkel közös lelkipásztori munka örömét. Ezt ajánlja a pápa a férfi és női szerzeteseknek is, akiknek gyakran nehézséget okoz a karizma megvalósítása, amelyhez tartoznak, de akiknek mindig újra kell indulniuk Krisztusból, és meg kell osztaniuk a kapott talentumokat más szerzetesi közösségekkel és az egész egyházmegyével.
Aderire a Cristo, pietra angolare.
Krisztushoz a szeglet kőhöz való ragaszkodás lehetővé teszi számunkra, folytatta a pápa, hogy a hit és a vallás gyakorlás átadásával kapcsolatos mai kérdéseket is megvitassuk. Egy olyan időszakban, amikor sokan elvesztették lelki érzékelésüket, vagy különféle okok miatt már nem találják meg a keresztény hit vonzereit az életükben, elsősorban arra kaptunk hivatást, hogy elvigyük az evangélium üzenetét, Jézus Krisztus örömteli és felszabadító üzenetét, amely felszínre hozza a hit szépségét életünk és társadalmunk számára. Ma egyre nagyobb szükség van arra, hogy elkísérjük az embereket a hit felfedezésében, vagy éppen újra felfedezésében. Ezért hirdetnünk kell az evangélium magját, nevezetesen Jézust, aki megtestesülésében, halálában és feltámadásában feltárja előttünk Isten misztériumát, és egyúttal a mi saját misztériumunkat is. A missziós fókuszú lelkipásztori szolgálat a lényegre összpontosít arra, ami a legszebb, a legnagyszerűbb, a legvonzóbb és egyben a legszükségesebb. Ebben az összefüggésben Szent Ágoston alakja értékes fénnyel ragyog.
La figura di Sant'Agostino
gondolatai, megtérésének történetes lelkisége a bensőség értékére és elsődlegességére emlékeztetnek minket. Ne menj ki magadból, térj vissza önmagadhoz. Az igazság a belső emberben lakozik. Az önmagunkba való visszatérés, a külső széttöredezettségben való elveszés elkerülése, az életünket irányító és kapcsolatainkat éltető értelmet kereső és megtaláló igény mindenki számára közös. Ma különböző módokon jelenik meg újra, még a mindennapi élet csietségében és szétszórtságában is, különösen a legfiatalabbak kérdéseiben. Amikor hitünk tanúságtétele egységes és lelkesedéssel teli, mi magunk is élő kövekké válunk, amelyek az egyház lelki építményét alkotják. A keresztény életmódnak, amely kezdetben új és lenyűgöző volt a zsidó és pogány világhoz képest, ma is így kell maradnia a mai világban. Krisztussal egyesülve kifejezhetjük szent papságunkat a mindennapos lelki áldozatok felajánlásával. Az imádsággal és a mások iránti szolgálattal összefonódva ez az imádás az evangélium jelévé alakítja életünket a döntéseinkben, tetteinken és kapcsolatainkon keresztül. Kedves barátaim, folytatta a pápa.
Carissimi. Come pietre vive.
Élő kövekként arra kaptuk meghívást, hogy a helyi környezetben mélyen gyökerező egyház legyünk, olyan egyház, amely az emberek küzdelmei és reményei közepete jár, tapasztalta a meghallgatás és a kísérés művészetében, ápolja a kapcsolatokat a családokkal, a szentségek felvételére készülőkkel, sőt azokkal is, akik újak a hit életében, vagy éppen távol állnak tőle. Tudom, hogy már most is sürget benneteket ez a lelkipásztori szenvedély, és arra hívlak benneteket, hogy csüggedés nélkül ápoljátok azt, arra törekedve, hogy mindenkit elérjetek az evangélium örömével, értékelve történelmetek legjavát. Gondoljunk az oratóriumokra, és új találkozási lehetőségeket keresve. Különös figyelmet érdemel az az elkötelezettség, hogy megszervezzük a kisközösségek hálózatait, amelyek az evangélium körüli otthonokban találkoznak, nyitottak a plébánia vagy a lelkipásztori közösség szolgálatára. Az ige hallgatása lelki vitalitás generál, tanúságtételre ösztönöz a mindennapi életben, többek között a mozgalmakon és egyesületeken keresztül is arra ösztönöz minket, hogy közel legyünk a szegényekhez. És különösen itt, Páviában hangsúlyozom az egyetemi szolgálat és a kultúrával való párbeszéd fontosságát. A kutatás és a tudományos fejlődés arra ösztönzi a hívőket, hogy olyan hit alapú megközelítést alakítsanak ki, amely képes megvilágítani az igazság, az igazságosság és a szépség keresését, amely megindítja az emberi lelket. Tudom, hogy jelentős lépéseket tettet a közösségi élet szinodális megközelítésének elfogadása felé, integrálva a plébániák hagyományos útját az új evangelizációs kezdeményezésekkel. Ezért arra hívlak benneteket, hogy folytassátok ezt az utat, egyre inkább megtanulva együtt járni, közös megkülönböztetésben és közös projektek kidolgozásában, ápolva a testvériséget és előmozdítva a közös felelősségvállalást. Beszéde végén Leó pápa Szűz Mária az egyház anyja közbenjárását kérte.
Maria Santissima, Madre della Chiesa,
adja meg nektek azt az izzó vágyat, hogy az evangélium szerint éljetek és tanúságot tegyetek róla, abban a testvéri szeretetben, amely egy népé tesz minket az Isten felé vezető úton. Szent Ágoston erekéi előtt tisztelettel kérem, hogy Szent Cyril püspökkel, a város védőszentjével együtt mindig járjon közben ezért az egyházért és Pávia városáért. Zárta homíliáját Leó pápa az ige liturgia során. Hitünk bizonyossága, hogy Isten az élet teremtője és üdvözítője. Leó pápa beszéde Pávia lakosságához. 14. Leó pápa szombaton délután 17:30-kor találkozott Pávia lakosságával a város Vittória Győzelem nevű központi terén. Hit nélkül nem lehet megvilágítani az értelem legmagasabb szintű kérdéseit, tanította beszédében Leó pápa, utalva Szent Ágoston példájára, aki a hit és az értelem szüntelen párbeszédét testesítette meg, tanúskodva kölcsönös összefüggésükről. A pápa arra buzdította Pávia lakosságát, hogy vegyenek aktívan részt a városi közéletben, a helyi egyház családi tűzhelyként töltse be mindenkit befogadó szerepét, mindig tartsa tiszteletben minden ember élet méltóságát. A város címerében a kereszt arra utal, hogy történelmel kötődik a keresztény szeretet egyetemes értékéhez. Leó pápa megköszönte az ünnepélyes fogadtatást Pávia püspöke Corrado Sanguinetti és polgármestere Michela Lissia üdvözlő szavait, amelyek tükrözték a múlt értékes örökségét képviselő város szépségét. Pávia ajándék és egyben feladat az ott lakók számára, mivel a múlt öröksége a jelenben elkötelezettségre késztet.
In quanto rappresenta l'eredità preziosa di un passato,
fejtette ki a pápa, utalva rá, hogy az itt élő polgárok élete visszatükröződik a környező épületeken és köveken. Olyan műemlékek között vagyunk, amelyek rólatok beszélnek, és ezért hozzátok szólnak, mondta a lombardiai város lakóinak Leó pápa, rámutatva, hogy az antik műemlékeken túl az épületek, az iskolák, az egyetemek, a kórház, a plébániai központok különböző formákban, de ugyanazt a befogadást, nevelést és kultúrát képviselik. Tanúskodna a közösségben élő ember méltósága és értékei iránti gondoskodásukról, amelyek egyetlen népé egyesítik a város lakosságát, és amelyek az olasz alkotmány alapját is képezik. Pávia középpontjában az utcák és terek történelemmel átitatott szépsége az európai városok egyik jellemzője. Kifejezi, hogy az urbánus szövet sajátos szerepet tölt be a mindennapi életben, nemzeti és nemzetközi szinten, állapította meg Leó pápa. A latin civitas szóból eredő város elnevezés nem csupán egy helyet, hanem egy emberi állapotot is jelöl. A város mindenki számára legyen kapcsolataiban és törvényeiben rendezett társadalmi szervezet, amely szolidáris és a közjót tartja szem előtt. A polgárok mindig polgártársak.
I cittadini sono sempre concittadini,
hangoztatta a Szentatya. A jelenlegi kihívások fényében tegyük fel magunknak a kérdést. Mi erősíti és mi gyengíti társadalmunkat? Folytatta Pávia lakosság az intézet beszédében a Leó pápa, hivatkozva annak a veszélyére, hogy a közöny felbomlaszthatja a közösséget. A pápa arra buzdította a lakosságot, hogy újítsák meg aktív részvételüket a város életében, osztozva az elkötelezettségben és a szolgálatban, megőrizve a tereket, parkokat és utcákat, mint a találkozás legfőbb helyszíneit, ápolva az egyetértést az emberek és a kultúrák között. Ismételjük el magukban e kifejezést. Engem érdekel a városunk. Érdekel a mellettem élők egészsége, a lakóhelyem szépsége, az életminőség, a munkahelyemen és a szabadidőm helyein. Érdekel ez a termékeny síkság, ahol a mezők hordozzák azok türelmes munkájának a nyomait, akik évszázadok óta a teremtés ritmusára hallgattak összhangban a természettel. A földművelés tükrözi a kultúra előmozdítását, mutatott rá a pápa a rizs termesztéséről híres lombardiai tartományban, majd utalással Pávia nevezetes akadémiai hagyományaira megállapította, hogy az egyetemisták ebben a kulturális központban egy olyan rendszerrel is találkoznak, amely formálja az embert anélkül, hogy kihasználna munkáját. A tudományok előmozdítása ugyanis az ember előmozdítását jelenti, akinek mindig kutatásai főszereplőinek kell maradnia. Leó pápa ezután azt fejtette ki, hogy minden tudáshoz egyfajta gondoskodás társul. Ahogyan az orvostudomány gondoskodik az emberi testről, úgy a gyógytudomány a társadalmi testtel foglalkozik, a filozófia pedig a gondoskodással, amelyből az ember kifejleszti minden művészetét. Létünk szomjazza az igazságot és az igazságosságot, mint ahogy ez a szomjúság töltötte el Szent Ágoston lelkét is.
Di questa sete fu pieno l'animo di Sant'Agostino.
Személye megtestesíti a hit és az értelem közötti nehéz és szüntelen párbeszédet, tanúskodva azok kölcsönös összetartozásáról, hangoztatta Leó pápa. Nem lehet ugyanis hinni gondolkodás nélkül, mint ahogy hit nélkül sem lehet megvilágítani az értelem legmagasabb szintű kérdéseit. Hite mértékének megfelelően az emberi értelem nem nyugszik bele egy halállal végződő történelmi szakaszba. A hit támasztja alá azt a bizonyosságot, hogy Isten az élet teremtője és üdvözítője, tanította beszédében a Szentatya, majd szólt a helyi egyház szerepéről, amely mindenkit befogad ölébe, és így új emberiséget teremt. A város legrégibb intézményének ma is az a hivatása, hogy a hit családi tűzhelyeként, a jótékony szeretet otthonaként evangelizáljon, szolgálva a rászorulókat, bevonva az önkéntesek minden erejét, akiknek a pápa tiszteletét és háláját fejezte ki, kérve, hogy mindig tiszteljék minden ember élet méltóságát. A város címerében szereplő kereszt nem pusztán egy heraldikai jelkép, hanem arra emlékeztet, hogy Pávia történelme a keresztény szeretet egyetemes értékéhez kötődik. Ezt a történelmet közösen kell megírni a város polgárai és a szervezetek, az egyház és a közintézmények, a nemzedékek és a kultúrák közötti együttműködés keretében, mondta Leó pápa, arra buzdítva, hogy a közjó érdekében nyújtsák mindig a legjobbat, majd szívből adta áldását a jelenlévőkre, otthonukra és családjaikra. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Thank you.